Hallgassuk újra! A CD Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Lőrinc Marcell, aki a CD Rádió elmúlt hetekben elhangzott műsoraiból ez alkalommal két műsort ajánl a kedves hallgatóknak. Elsőként a csütörtök esténként Görög Mária szerkesztésében hallgatható Végtelen című műsorunkból, a közelmúltban Hídvégi Mátéval a Szerencsés Realista című könyvéről elhangzott érdekes beszélgetés hangzik majd el. A második órában újra elhangzó adásunk aztán, amely különben szombat délelőttönként hallgatható, a Madarász Máté által szerkesztett és vezetett Ajtó című műsorunk, amelyben Szolecki Janka szinkron színészművel egy nagyszerű beszélgetést ismétlenünk meg. Tartsanak velünk a következő két órában.
Hallgassuk újra! Van, aki így elképzeli azt, hogy mi fog történni, milyenre szeretne menni, aztán az élet útja nem biztos, hogy pont arra megy, de az biztos, hogy amikor valamit a fejébe vesz, akkor elkezdi kutatni, megy utána, és föláll, hogyha esetleg mégsem úgy történnek a dolgok, ahogy szerette volna. Most olvastam Szerencsés Realista, az Avemár története című könyvet, amit Hídvégi Máté és Hídvégi Áron Arnold írt, és ez gyakorlatilag azt mondja, hogy az Avemár története, de nem az Avemár története ez, hanem valójában egy családregény, egy életregény, meg arról szól, hogy hogy lehet felállni akkor is, amikor az ember azt hiszi, hogy már nincs tovább, meg miért egyáltalán? Mi az, ami az egyik embert fölemeli, a másik ember meg azt mondja, hogy hát a csodába, akkor most már elegem van, csinálok valami más, hát hol sikeresebb leszek. Akivel most beszélgetek, Hídvégi Máté, szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek maguknál.
Kezdjük magával a könyvvel, hogy miért érezte fontosnak, hogy megírja a történetét, mert hogy ez tényleg a családja története, nem is önnel kezdődik, hanem a szüleivel.
Tulajdonképpen az, hogy 70 éves lettem, és akkor a fiam kigondolta, hogy kellene egy könyv az életemről, az Áron, és most nyáron magnó felvételeket csinált velem, beszélgetett, mint egy újságíróként. Egyébként nem az, mert jogász, közgazdász és személyi edző, egy erős fiú, és azokat akkor leírta, nézeget, és egész jó szövegeknek tűntek, és egy pár ismerős még elolvasta, javította, például Ránki Péter, és ő újságíró, és ebből lett egy könyv, és úgy láttuk, én is úgy láttam, hogy ezt érdemes megjelentetni, mert hasznos. Tehát ugye nincs értelme olyasminek, amit az ember úgy saját magának csinál. Van, aki ezt szereti, mondjuk például a művészek, nem feltétlenül azért festenek, hogy más embernek örömet okozzanak, hanem, vagy írnak, hanem egyszerűen csak az alkotás kedvéért. Én nem ilyen vagyok, tehát akkor szeretek valamit csinálni, hogyha az konkrétan haszonként lecsapódik. Most a haszon alatt az emberek számára. Uh-huh. Ez ilyen fellengzősen hangzik, meg rendkívül közhelyes, az utálatos dolog a közhely, de különben, ha csak úgy az asztalfióknak dolgozni, tudósként, kutatóként, mondjuk biokémikusként, én azt sem szeretem. És akkor rájöttem, hogy én nem is vagyok egy igazi tudós, mert az igazi tudós az a tudomány kedvéért dolgozik, kutat. Én meg azt szeretem, hogyha abból lesz valami. Hát én inkább mérnök vagyok. Tehát nem tudós, hanem mérnök. Most a mérnök kollégáim megsértődnek, mert melyek a mérnökök is tudósok. Szerintem a mérnök az több, mint a tudós.
Most meg majd a tudósok fognak megsértődni.
Az, igen, az kevésbé fog zavarni. Tehát a, mert a mérnök az, az a, hát ugye a mérnöknek a nyelve az egyébként a matematika. Minden mérnöknek. Egyébként a tudománynak is, ez is igaz, most ez egy butaságot mondtam, a tudósoknak is a matematika a nyelvük, ez a közös nyelv, nem az angol, hanem a matematika. De a mérnök az, az valahogy olyan, az olyan két lábbal áll a földön. Tehát ez a könyv címe, ott a realista, az ezt jelenti, hogy én mérnök vagyok. A szerencsés az pedig azt jelenti, amit ez a szó jelent, hogy szerencsém volt sokszor az életben. Most én persze ezt nem úgy nevezem, hogy szerencse, hanem úgy, hogy a jóisten Jézus segített, hívő vagyok, de azon is elgondolkoztam, milyen igazságtalanság így gondolkozni, hogy és aki meg nem hisz, akkor azt akkor nem segíti. Hát a jóisten az nem személyválogató. Ha van a világmindenségben egy valaki, aki nem személyválogató, az az Isten. Tehát ő neki mindenki a teremtménye, és minden a teremtménye. Tehát akkor ugyanúgy segíti a gondviseléssel azt, aki benne nem hisz, nem is kell a hit ehhez. Tehát nevezhetjük szerencsének, nevezhetjük gondviselésnek, ez mindenkire érvényes. Az igaz, hogy én időnként aktívan kértem is ezt a segítséget.
Ugye maga a könyv címe ez az Ave Már története, de mi is kezdjük egy kicsit előbb, mert hogy ami előtt elkezdett az Ave Márral foglalkozni, illetve elkezdett volna a rákkutatással foglalkozni, még valamikor a kezdetek kezdetén még orvos is akart lenni. Tehát valahogy az az érzésem volt, amikor olvastam a könyvet, hogy elindult egy pontról, ahol szeretett volna gyógyítani, aztán ment tovább, elindult a kutató, vagy ahogy ön mondja, a kutató mérnök pályán, egy olyan tantárgyal, amit az elején el sem tudott viselni a fizikával, és aztán végül visszatért mégiscsak a gyógyításhoz, ahhoz, hogy az emberek számára hozzon létre olyan eszközt, amivel tudnak kezdeni valamit az egyik legrettegettebb betegség ellen. És hát pont talán ez az oka annak is, hogy ennyi ellenállással kellett szembenéznie, hogy pont ezt a betegséget választotta ellenségé vagy ellenfelének.
Igen, azért kezdtem el foglalkozni a rákkutatással, mert arra gondoltam, hogy tehát itt az ember a legkisebb eredményt eléri, annak nagy jelentősége van, mert ez egy nagyon fontos betegség. Egyébként ugye a szív- és keringési betegségek, azok még mindig vezetnek Magyarországon, hát úgy, hogy milyen, hogy hány áldozatot szednek. Ha a rák az a második helyen van, úgy tudom, hogy Észak-Amerikában ott már megfordult. Tehát az a lényeg, hogy ez a, tehát a rák az, attól mindenki fél, és ugye vannak olyan rákok, amiket nem tudunk, ma az orvostudomány még nem tud meggyógyítani. Szerintem minden rákot meg fogunk tudni gyógyítani, a gyógyíthatatlan rákokat is meg fogjuk tudni gyógyítani, nem is olyan beláthatatlan időn belül, és én azt remélem, hogy Magyarországon is. De ezért elkezdtem ezzel foglalkozni, és szerencsém volt, mert a családi gyökerek anyai ágon, azok gyógyszerészet. Édesanyámék, ők erdélyi örmények. Egyébként az örmények, azok ott a gyógyszerészet az olyan, nem tudom én, hogy mondjam, ilyen nemzeti foglalkozás, ez olyan örmény jelleg. Valaki vagy építész, vagy gyógyszerész, nem tudom miért, de már a 1000 év óta ez így van. Tehát, hogyha építész lettem volna, és mondhatnám, hogy a családi gyökerekhez nyúltam vissza, de anyai nagyapám, őt úgy hívták, hogy Dávid Lajos, ő már a Kolozsvári Egyetemen gyógyszerészetet tanított, és amikor a trianoni békediktátum miatt ugye elcsatolták többek között Kolozsvárt, és Klebersberg Kuno úgy döntött, hogy a Kolozsvári Egyetemet és más egyetemet is vissza kellene hozni a Magyarországra, ezt úgy mondták, hogy repatriálják. Így 1921-ben a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemet átköltöztették Szegedre, Szegednek akkor lett egyeteme, és így a nagyapám családostul Kolozsvárról Szegedre költözött, és őt bízták meg azzal, hogy szervezze meg a gyógyszerészeti képzést, az egyetemi gyógyszertár, a gyógyszerészeti intézetet, tehát egy nagy híres örmény gyógyszerész. Tehát tulajdonképpen nem kellett más csinálnom, csak a nagyapámtól átörökölt géneket aktiválnom kellett valamilyen titokzatos epigenetikus mechanizmussal.
Ami... Milyen egyszerűen hangzik.
Igen, és akkor gondoltam, akkor foglalkozom, egy rák, eredetileg egy rák gyógyszert szerettem volna kifejleszteni. Nagyapámnak az egyik legjobb barátja volt az egyetemen Szent Györgyi Albert. Ezt nem én mondom, még csak nem is a nagyapám mondta, én első elemista voltam, amikor meghalt a nagypapa, hanem olvastam egy Szent Györgyi interjúban. És Szent Györgyinek volt nagyon komplex, tehát a A-tól Z-ig teljes körű rák elmélete. És gondoltam, hogy ezt én megvalósítom. Tehát szó szerint, amiket ír, azokat megpróbálom átfordítani a mérnökként. Tehát úgy tekintettem Szent Györgyire, mondjuk, mint egy filozófusra, egy alapkutató filozófusra, és azt mondtam, én meg egy végrehajtó mérnök vagyok. És ebből lett az AVE már.
Találkozott is Szent Györgyivel, de nem is beszélt erről vele.
Igen, akkor még kisebb voltam, még nem érdekelt ilyesmi, hogy rákutatás, hanem csak azért szerettem volna Szent Györgyivel találkozni, mert hát egyrészt ugye a legnagyobb akkor élő magyar tudós, tehát egy ilyen imádat képpen, meg ugye, ugye a nagyapámat ismert, és tudtam vele találkozni abból az alkalomból, hogy a Szent Koronát az USA visszaadta Magyarországnak, konkrétan a Cyrus Vance külügyminiszter egy nagy küldöttséggel visszahozta Budapestre a Szent Koronát, és ugye a magyar nemzetnek adták át, ez nagyon fontos, nem a, nem tudom én, a valamik múzeumnak, vagy valamilyen kincsgyűjteménynek, hanem a magyar nemzetnek, ott az országház vette át a parlamentet. Az országház vette át a Szent Koronát, tehát az átadás az a parlamentben volt. Ennek óriási jelentősége volt akkor, mert ez volt méltó a Szent Koronához. Annak a küldöttségnek volt tagja Szent Györgyi Albert, és amikor itt volt, akkor eljutottam a szállodájába, és ott tudtam vele beszélgetni, és dedikálta is egy könyvét, és azt írta bele, hogy tehát a mai napig ezen úgy mosolygok, nem azt írta, hogy Hidvégi Máténak Szent Györgyi Albert, hanem azt írta, hogy Dávid Lajos unokájának Szent Györgyi Albert, valószínűleg elfelejtette a nevemet.
Még mielőtt belemennék magába az AVE más történetébe, ön azért már elkezdett mással is foglalkozni, tehát influenza ellen dolgozott ki gyógyszert, illetve hát a koleszterin szint csökkentésével is foglalkozott.
Az AVE már előtt már volt egy gyógyszerészeti találmányom, az eszterin, ez egy lucerna kivonatot tartalmazott, akkoriban ez gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményként törzskönyvezték Magyarországon, de volt olyan ország, ahol gyógyszerként. Ez az érelmeszesedés megelőzésére, és egyébként már a kialakult érelmeszesedés visszafordítására ő volt alkalmas. És akkor egy csomó mindent megtanultam. Hát elsősorban a jogi dolgokat, meg az engedélyeztetést, meg a klinikai vizsgálatok, ezt a területet, ami eléggé ingoványos volt, és az eszterinnél sok minden csapdába belefutottam, És ez egy jó iskola volt ahhoz, hogy az Ave Márnál ez már ne történjék meg, és ezért tudtam én ezt végigvinni, ezt a fermentált búzacsíra kivonatot, ebből egy törzskönyvezet, kifejezetten daganatos betegek kezelésének a kiegészítésére ajánlott készítmény lehetett Magyarországon, ami egyik, mint egy nagy szó volt, akkor is, meg ma is, mert az eszterinnel kapcsolatosan kitanultam az utat, hogy amit aztán már könnyebb volt második alkalommal, már nem hibáztam, amikor bejártam ezt az útvonalat.
Az Ave Márnál a búzacsíra, az eszterinnél meg a lucerna az, ami így előtérbe került, olyan, mintha így visszalépne a népi gyógyászathoz, és megpróbálna azt az ősi tudást, amivel már rendelkeztünk, azt így visszahozni a magyar orvostudományba, illetve legalábbis a hétköznapjainkba visszahozni, mert ezeknek a jótékony hatásáról azért tudtak már az elődeink is.
Az emberiség ősi tudása az minden természetes eredetű készítményben valahol ott van. Egy archetípus jellegű tudásról beszélünk például. Ugye a gyógynövények felhasználása, de egy picit más volt az eredete például az eszterinnek. Egy olyan feladatot kaptam a Műszaki Egyetemen, akkor dolgoztam a főnökömtől, Lásztics Radomírnak hívták, egy szerb. Gabonakémikus volt, egy óriás egyébként, ő tanársegédje voltam, hogy irodalmazzam ki a koleszterin meghatározási módszereket, és találtam egy olyan módszert, hogy a koleszterin bizonyos szaponin típusú molekulák a komplexet képez, és kicsapódik az oldatból. És akkor, hogyha ismert mennyiségű szaponint tesszük az oldathoz, utána ezt a csapadékot elválasztjuk, visszamérjük, levonjuk belőle a szaponint, akkor megkapjuk a koleszterint. Tehát ez egy mennyiségi meghatározási módszer, a gravimetriának nevezik. És akkor mondtam, hogy vagy hoppá, hogyha ez kicsapja a koleszterint, akkor mi lenne, hogyha gyomorbélrendszerünkben a megevett koleszterint kicsapatnánk, és akkor nem tudna felszívódni, hanem a WC-be. Elmenne. Ebből lett. Mert ilyen molekulák nem sok helyen vannak a természetben, de megtaláltam őket a lucernában. És abban akkor gondoltam, hogy ki kell őket vonni, ezek vízoldékony anyagok, hát akkor egy vízes extrakciót csináljunk. És ebből lett az eszterin, ami egy olyan készítmény, ami tulajdonképpen fizikokémiai hatásmechanizmusú, most nevezzük idézelbe téve gyógyszer, mert aztán gyógyszernek nem minősül gyógyhatású készítmény lett belőle, ami a táplálékkal bevitt koleszterintnél komplexet képez, és eltávolítja, nem fog felszívódni a koleszterin. De aztán kiderült, hogy nem csak a koleszterintnek a felszívódását akadályozza meg, hanem meggyorsítja az epesavak kiürülését is, és ezáltal a májban kicsit meggyorsítja a koleszterin lebontási folyamatokat. Tehát valóban gyógyszerszerűen hat. Tehát nem abból indultam ki, hogy a nép mit használ koleszterin csökkentésre, amíg ez a szó, hogy koleszterin a népi gyógyászatban így nem fordul elő, de lehetett volna ilyen irányban kutakodni, hanem más megfontolásból, de tényleg a természetes gyógyászat, vagy a természet gyógyászat, ez a kettő nagyon hasonló kifejezés, ebbe az irányba mentem el. És ennek sikere lett az eszterinnek, mert persze tetszett mindenkinek, aki a gyógynövényekkel foglalkozik, de tetszett például a sotén a tananyagnak a része lett. Litták József professzor úr, ő gyógyszerész volt, egy időben ő volt az országos tiszti főgyógyszerész. Ő az egyetemen tanította, volt egy unokahúgom, aki a sotén végezte a gyógyszerészetet, és ő jött lelkesen, és mesélte nekem, Korsolya a keresztneve, hogy képzeljem el, hogy az előadáson a Lipták professzora az eszterin hatásmechanizmusát adta elő.
Ugye együttműködött orvosokkal is, Mondta, hogy ez nem gyógyszer, hanem gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, viszont folyamatosan együttműködött orvosokkal, hol sikeresebben, hol kevésbé sikeresen, hát már úgy gondolom, hogy volt, amikor jobban engedték, volt, amikor kevésbé.
Igen, az Eszterinnél még ott egy picit nehézkesebb volt a klinikai kipróbálás Magyarországon, mert megtörténtek a klinikai vizsgálatok, csak utólag megtiltották azoknak a közlését, mert jogszabályokra hivatkozva. Ezt úgy nem nagyon tudtam könnyen megbocsájtani a hatóságoknak, de hát ez van. És ügyeltem arra, hogy amikor az Avemárral eljutunk odáig, hogy a klinikumban ki lehetne próbálni, akkor ne lehessen ezt megakadályozni. Hogyha van az embernek egy találmánya, és az a klinikumban működik, akkor utána már nem lehet lesöpörni az asztalról, nem lehet úgy elmismásolni, mert működik emberben, ráadásul egy olyan fontos betegségről beszélünk, mint a rák. Ugye az Avemár az nem egy csodaszer, tehát nem arról van szó, hogy a beteg beveszi, és akkor elmúlik a rákja. Egy olyan készítmény, aminek az alapkutatási részei, tehát a in vitro, a daganatsejt vonalakon, a lombikban végzett kísérletek, ezek a hatásmechanizmust tárták fel, vagy mondok egy pár mondatot arról, ha magát érdekli. Utána az állatkísérletek, azok kimutatták, hogy az áttétképződést gátolja daganatos állatokban. Sőt, hogyha kemoterápiás szerekkel egyszerre adják a daganatos állatoknak, akkor zéró, nulla lesz az áttétképződés. Ezek nagy eredmények voltak, tehát az olyan a szakmai nagy ágyuk, mint Lapis Károly vagy Szente Béla, ők is elámultak ezen. Mondták, hogy ilyen készítményt még nem láttak. Ráadásul egy természetes anyag, egy fermentált búzacsíra kivonat, kimondhatatlan nevű, komplikált nevű készítmény, és utána kiderült, hogy a toxikológiai hatásai nem jelentősek, tehát tulajdonképpen ártalmatlan, később már az USA-ban teljesen biztonságos kategória minősítést is megkapta, ez is egy rendkívül nagy eredmény volt. Tehát akkor mire lehetne daganatos betegeknek, embereknek adni? És meg tudtuk szervezni. Mondjuk kellettek ezek a kutató, akár állatkísérletes kutató, akár a patológiai intézetnek a vezetői, ott külön volt egy rákutató intézet a SOTÉN, ezeknek a vezető munkatársai, akiknek hát persze nagyon jó ismeretségük volt az orvosi területük, maguk is orvosok, orvosprofesszorok, intézetigazgatókról beszélek, úgyhogy az ő segítségükkel meg lehetett szervezni Magyarországon egy jó pár klinikai vizsgálatot, ami szabályosan a jog előírásai szerint szabályosan lefutottak, és az eredmények jók voltak, ezeket publikálták onkológiai lapokban. És akkor utána a hatóság jóvá hagyta az Avemárt, akkor nem lehetett gyógyszerként törzskönyvezni. Ez még arról az időről beszélek, amikor Magyarország nem volt az unió tagja. Tehát önálló jogon engedélyezett, törzskönyvezett a gyógyszerhatóság bármit, országos tiszti főgyógyszerész és az országos tiszti főorvosi hivatal. Akkor ez gyógyszerként nem lehetett, mert úgy szólt a gyógyszertörvény, hogy csak olyan anyagot lehet gyógyszerként törzskönyvezni, aminek definiálva van a hatóanyaga. Tehát fölírható mondjuk a képlete a hatóanyagnak, és akkor ennyi és ennyi van a készítményben. Nem is tudtuk akkor még, hogy mi a hatóanyaga az Avemárnak. Pontosan ma se tudjuk az összeset felsorolni, csak van egy nagyon pontosan definiált összetételű anyag. Ez úgy képzelje el az összetételt, mint mondjuk az új lenyomatot. Nem tudjuk pontosan, hogy mik azok a molekulák, de a különböző analitikai módszerekkel látszanak, és ez egy adott mintázat. Annak a mintázatnak kell ott lennie. Ha egy ilyen mintázatú fermentált búzacsíra kivonatot alkalmaznak, akkor attól pontosan definiálható a hatás, hogy mi várható el. és ezt nem lehetett akkor még gyógyszerként törzskönyvezni, és gyógyászati célra szánt speciális, azt hiszem, orvosi tápszer, ez volt akkor a megnevezése, és így törzskönyvezték, ráadásul daganatos betegek részére. Ez egy nagyon nagy dolog volt, évtizedek óta az első magyar fejlesztésű készítmény, ami onkológiai indikációt, felhasználási jogosultságot kapott a szakhatóságtól. Aztán bekerültünk az Unióba. Az Unióban már megszűnt az önálló törzskönyvezési jog, tehát attól kezdve úgynevezett csak notifikációs folyamat van, tehát az AVE már ott bizonyos értelemben az első és az utolsó onkológiai jellegű készítmény, amit törzskönyveztek ebben a csoportban.
Mondta az elején, hogy Szentgyörgyi Albert ötletét ön gyakorlatilag csak megvalósította, de hát azért ez nem egészen így volt, egyrészt utána kellett menni, hogy a dokumentációt megszerezze, másrészt azért kiderült, hogy ahhoz még hozzá kell alaposan nyúlni, mert nem pontosan minden úgy van, ahogy Szentgyörgyi Albert elképzelte. Tehát nem csak egy egyszerű megvalósításról volt itt szó.
Hát igen, hogyha így most túl szerénynek tartja, hogy mit mondtam, azért azzal együtt én úgy vagyok ezzel, mint én nekem kellett, amikor a kandidátusi fokozatot, sőt már az egyetemi doktori fokozatomnál, de aztán a kandidátusinál is, amikor vizsgáznom kellett, ez még a szocialista időkben volt, akkor kellett, azt nem tudom, marxizmus, leninizmus, vagy valami ilyesmiből vizsgáznom, és akkor onnét úgy emlékszem ilyen alapdolgokra, hogy az óriások vállán állunk, meg meghaladva visszük tovább, fölhasználva az eredményeket. Tehát ezek igazak. Szentgyörgyi az a legnagyobb. Tehát ezen a területen önnál nem lesz nagyobb. Nem volt, és nem is lesz. Egyébként egy intuitív tudós volt, ő megérezte. Tehát egy ilyen volt valamilyen kis varázsló is benne, valami, nem tudom ezt, hogy mondjam, én a misztikus dolgokat érzek Szentgyörgyinél. Tehát én sokkal kisebb vagyok Szentgyörgyinél, de az biztos, hogy a végül is az AVE már az jóval több lett annál, mint amit ő elképzelt. Ezt konkrétan vegye, hogyan mondom, hogyan értjük. Ezt németek először kimutatták, hogy az AVE már lombikban persze képes meggyógyítani a rákot abban az értelemben, hogy a daganatos sejtet visszaalakítja egészséges sejté. Nem elpusztítja, hanem visszaalakítja. Ezt publikálták egyébként az akkori német klinikai onkológiai társaságnak a vezetője. Ő volt a fő kutató ebben a közleményben. Aztán jóval később az USA-ban kiderült másfajta daganatsejtekkel, amelyekben az oxidatív anyagcsere nem működik, mert a mitokondrium nem jól működik, és tulajdonképpen a cukrot erjesztési folyamatokon, mondjuk ezt, hogy aerób glikolízisen keresztül hasznosítja a daganatsejt. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága a daganatsejtnek, ezért legyőzhetetlen a daganatsejt többek között, ezért gyógyíthatatlanok bizonyos rákfajták, emiatt az aerób glikolízis miatt. Ez egy nagyon különleges felhasználási módja a szőlőcukornak, a cukornak, egyébként egy ősi út, ősi, és brutálisan egyszerű biokémiája van, és kiderült, hogyha AVE-márral kezelik ezeket a daganatsejteket, abba hagyják ezt a biokémiát, és átérnek egy olyan biokémiára, ami a normális sejt biokémiája, megszűnik a daganatos tulajdonságú, leáll a daganatos osztódás, és úgy kezdenek el viselkedni, mint egy normál sejt.
Átnevelődnek? Vagy visszanevelődnek?
Ezt hívják meggyógyításnak a szó eredeti értelmében. Tehát nem megöltük, hanem megjavítottuk. Egy nagyon nevezetes amerikai rákutató mondta egy-két évvel ezelőtt, hogy ő nem tud olyan készítményről, pláne nem természetes eredetű készítményről, ami erre képes lenne. Hát most ennek úgy örülök. Tehát mondjuk ez nem volt például a Szent Györgyi elméletében. Ez véletlenül kiderült.
Tehát ez nem egy koncepció volt, hogy egy ilyen gyógyászati eszközt hozzanak létre, hanem ez tulajdonképpen így sikerült, ez egy ilyen plusz eredmény volt az elvárt mellett, hogy ezt is tudja?
Igen. Tehát az Ave Márt megcsináltuk sokan. Hát ez nem királyi többes, ez a megcsináltuk, ez igazi többes. Azért mondok egy pár nevet, mert van Farkas Rita, a tanítványom volt, hát most is a tanítványom tulajdonképpen, ha úgy vesszük, de akkor a SOTE egyes számú patológiai intézetből Lapis professzor, Szende professzor, vagy a Rásó Erzsébet, ő egy biológus kutató, egy